Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé. Következő vendégem pedig Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet junior elemzője, biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ami miatt pedig felhívtuk, megcsörgettük, az az újonnan kipattant azeri-örmény konfliktus, aminek azért már van múltja, emlékezhetnek rá talán a hallgatók is, a hírfogyasztók, hogy az elmúlt években többször volt ott kisebb-nagyobb konfliktus, és most újra a hírekben azt lehetett hallani, hogy lövöldözés volt a térségben. Szeretném, ha egy picit ennek a konfliktusnak az elejére, ha visszamennénk, és röviden elmondaná azt, hogy pontosan mi is váltja ki ezt a feszültséget a térségben.
Ugye ez a terület, ez geopolitikai szempontból az egyik legizgalmasabb az egész posztszovjet térségben, ugyanis egy etnikailag keresztény, örmény régióról beszélünk, ami voltak épp a szívében van a síta muszlim Azerbajdzsánnak. Ha térképre ránéz az ember, pont úgy is néz ki a hegyi Karabak köztársaság, ami ugye egy szeparatista állam, mint hogyha szívcsakrája lenne Azerbajdzsánnak. És emiatt rendkívül sok konfliktus is alakult ki a régióban, ugyanis ők értelemszerűen közelebb érzik magukat az Azerbajdzsán nyugati szomszédjához, Örményországhoz. Nem véletlen, hogy a hegyi Karabahi köztársaság oda került, ahol most van, ugyanis ez egy szovjet manipuláció volt, csak úgy, mint egy csomó más ilyen rendkívül problematikus határkonfliktus, vagy regionális konfliktus a Dél-Kaukázusban, vagy Közép-Ázsiában, gondolhatunk akár Georgiára, ahova beszorítottak a sztálini időkbe kettő abszolút nem grúz etnikumú területet, hogy itt beszélek Abháziáról, meg Dél-Oszétiáról, pont az a két régió, ahol az elmúlt 15-20 évben konfliktusokat láttunk, vagy akár a közép-ázsiai Fergána völgyre, amin három ország osztozik, és teljesen össze-vissza, kaotikusan lettek kialakítva a határszakaszaik, exklávékkal és enklávékkal tarkítva. A hegyi Karabahi köztársaság is pontosan egy ilyen voltaképp beépített, bekódolt konfliktus volt, hogy arra az esetre, hogyha ez a régió önállósodna, függetlenedne, akkor konfliktusok legyenek beiktatódva ezekben a régiókban, hogy Moszkva továbbra is ki tudja terjeszteni hatalmát ezekre az országokra. És pontosan ezt láttuk megtörténni. Amint Örményország és Azerbajdzsán függetlenedett, közvetlenül rá pár évre, 94-ben ki is robbant az első hegyi karabahi háború, ami akkor részleges örmény sikerrel járt, aminek az lett az eredménye, hogy a hegyi karabahi köztársaság voltaképp de facto függetlenedett, tehát egy szeparatista állam jött létre, a különböző nyugat-azerbajdzsáni területeket pedig megszállta Örményország. Na most ezt követték utána kisebb összetűzések az évek során, amíg el nem jutottunk 2020-hoz, amikor az ön által is említett második hegyi karabahi háború kirobbant, aminek viszont már azeri sikere lett. Az Örményország által elfoglalt területeket Baku visszafoglalta, a hegyi karabahi köztársaság területét azt jelentősen lecsökkentették, és ugyan nem szüntették meg a szeparatista államot, azonban orosz békefenntartókat kértek a területre, hogy tartsák meg a Lasin folyóson keresztül az összeköttetését Örményországgal, illetve hogy megpróbálják fenntartani ezt a rendkívül törékeny átmeneti kis békét, ami kialakult az elmúlt két évben, és ami most úgy néz ki, hogy közel áll egy újabb eszkalálódáshoz.
A hegyi Karabaknak az etnikai térképen hogyan néz ki, és egyáltalán számít-e ez, vagy inkább a vallási hovatartozás az, ami ebben a konfliktusban meghatározó kérdés?
Ugye itt mind a kettő nagyon fontos. Tehát itt az etnikum az összekötődik a vallással ebben a régióban. Az örmények teljesen másik népcsoport, mint az azeriek, és teljesen más vallásúak is. Kevés a két nép közt a megértés, azon kívül, hogy mind a ketten posztszovjet múlttal rendelkeznek. Ráadásul Azerbajdzsánnak nagyon közeli etnikai kapcsolata, és emiatt nagyon derűs politikai kapcsolata is van Törökországgal, azzal az országgal, amelyik népirtást követett el, kicsit több mint 100 éve Örményországba, aminek eredményeképp Jereván és Ankara közt azóta sincs kommunikáció, vagy csak nagyon gyér kommunikáció. Idén év elején, mintha láttunk volna egy kis reménysugarat arra, hogy egyfajta kiegyezés megindul a két ország között, ugyanis január-február során találkozott egymással egy-egy delegáció a két országtól, azonban végül mégis azt láttuk, hogy ezek a tárgyalások nem vezettek sehova, Törökország továbbra is tagadja az örmény népirtás elkövetését, és most úgy néz ki, hogy a Törökország által különböző fegyverekkel, például Bayraktar drónokkal támogatott Azerbajdzsán újabb támadást intézett Örményország ellen, vagy hát ugye ebben a jelen esetben saját területén indított támadást az örmény katonák ellen, ugyanis ez az, ami itt a legproblematikusabb pont, méghozzá az, hogy az örmények jogosnak vélik, jogosnak is tartják az igényüket Hegyi Karabak területére, tekintve, hogy az szinte teljes egészében etnikailag örmény és vallásilag megegyező az ő országukkal. Ugyanakkor a nemzetközi jog alapján egyértelmű, hogy Hegyi Karabak és az őt körülvevő területek Azerbajdzsánt illetik. Tehát különböző okokból, de voltaképp mind a két államnak jogos igénye van erre az adott területre, és pont ez adja a komplexitását ennek az egyedi konfliktusnak.
És ahogy említette is, Törökország, Oroszország is valamilyen módon érintett ebben a kérdésben, vagy ebben a térségben. Ugye a szomszédban ott van Irán, illetve azt is lehet olvasni, hogy az Európai Unió próbálta ugye közvetíteni a békét. Tehát el lehet mondani, hogy igen sok nagy hatalom vagy középhatalom az, aki belenyúlt úgymond ebbe a darásfészekbe. Miért és milyen érdekei kötődnek például Oroszországnak ehhez a térséghez?
Ugye Oroszországnak különböző nagyhatalmi érdekei mindig is érintették a Dél-Kaukázus térségét. Cári Oroszországtól kezdve folyamatosan látjuk, hogy a Kaukázustól délre elhelyezkedő, később szovjet tagköztársasággal váló, ma pedig független országok területére következetesen igényt tartottak. Ez a három ország, ugye Georgia, Örményország és Azerbajdzsán. Ezeket a kapcsolatokat megpróbálták fenntartani a Szovjetunió széthullását követően is, ugye ez Georgiával nem sikerült, ugyanis egy jelentős európai fordulatot, politikai európai fordulatot követően, amikor is a tbiliszi vezetés uniópártivá vált, egy konfliktus követett, ez a 2008-as grúz-orosz háború volt, egy gyors lefolyású konfliktus, aminek az eredménye kettő szeparatista orosz barát állam létrejötte lett, ez Abházia és Dél-Oszétia. Azerbajdzsán mondhatni következetesen jó kapcsolatot ápol Oroszországgal. Itt ez részben annak is köszönhető, hogy Azerbajdzsán tovább vitte azt a politikai hagyományt, amit nyert Oroszországtól, gondolok itt a rendkívül erős központi centrista elnöki hatalomra. Itt az Aliyev család az, ami Azerbajdzsán függetlenedésétől kezdve folyamatosan leuralta ennek a dél-kaukázusi államnak a politikai spektrumát. Örményország pedig voltaképp szövetségesek nélkül tengődik ebben a régióban, hiszen egy kis keresztény szigetként, ugyan Georgia keresztény, ugyanakkor Örményország nem érez olyan erős közeledési igényt az Európai Unió felé, messzinek érzi azt, ráadásul közvetlenül a nyugati szomszédságában egy fenyegető nagyhatalom vár rá, Törökország, ami az örmény népfelfogás szerint folyamatosan arra törekszik, hogy az ő nemzetüket elpusztítsa. Ezért Örményország szépen a történelem során egyre közelebb és közelebb került Oroszországhoz, egészen addig, míg a régióban a legstabilabb szövetségesévé nem vált Oroszországnak. Oroszországnak éppen ezért van nehéz helyzete ebben a konfliktusban, ugyanis egyfajta materialista megközelítésből számukra fontosabb lenne a kapcsolat Azerbajdzsánnal, hiszen az ország a Kaszpi-tengernek köszönhetően bővelkedik földgázforrásokban, különböző kőolajvezetékek vezetnek át rajtuk. Ugyanakkor Örményország nagyon stabilan számít Oroszország segítségére, és ezért érdemes őket is Moszkvának megtartani a közeli szövetségesként. Ennek a megnyilvánulását láttuk például abban, amikor idén év elején a kazaksztáni zavargások során Oroszország Örményországot hívta meg, hogy segítsen neki idézőjelbe téve fenntartani a rendet Kazaksztánba, vagy ez jelenti azt, hogy megőrizni Kaszim Zsomár Tokajev elnöknek az uralmát, ami ugye sikerült is Moszkvának, és ebben aktívan részt vettek az örmény katonák is. Tehát Oroszországnak az érdeke az, hogy a béke minél inkább fennmaradjon, nem véletlen, hogy ők küldték a béke fenntartókat is, közvetítsen a két állam között egyfajta fegyverszünetet, vagy legitálisabb esetben béke megoldást tudjon javasolni az államok számára. Azonban onnantól kezdve, hogy az ukrajnai háború kirobbant, Oroszország kirobbantotta az ukrajnai háborút, onnantól kezdve a fókusza elvonódott a dél-kaukázusi és a közép-ázsiai területekről Oroszországnak az európai határszakaszai irányába, ami egyfajta invitációnak tűnt a többi nagyhatalom számára is. Ugye most ez nem témánk, de Közép-Ázsiában nagyon megerősödött a kínai jelenlét, a Dél-Kaukázusban pedig a török és az uniós jelenlét. Az Európai Unió voltaképp átvette Oroszország feladatát, avagy megkezdte a közvetítést a felek között. Most, hogy ezt sikeresnek ítéljük, vagy sem, ezt majd talán egy másik alkalommal később meg tudjuk vitatni. Minden esetre egyelőre úgy néz ki, hogy nem sikerült közelebb hozni a feleket egyfajta megállapodáshoz, vagy fegyverszünethez. Törökország pedig szintén egy több frontos geopolitikai csatát vív éppen, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy jövő évben lejár a Lausanne-i szerződés, ami 100 évre rögzítette Törökország déli határszakaszát. Nem meglepő tehát, hogy Törökország elnézést már is 100 kilométerre behatolt Szíria területére, és egyes beszámolók szerint már betonutakat építenek a kihelyezett helyőrségekhez. Hasonló konfliktusai kezdenek el kialakulni Irakkal és Iránnal is. Így éppen ebben a pillanatban talán kevesebb figyelmet tud összpontosítani a hegyi-karabahi eseményekre, pedig Azerbajdzsán révén, ami az egyik legkiemelkedőbb regionális szövetségese Törökországnak, kicsit több energiát is kéne erre fordítania, hiszen könnyedén így mindenféle nagy politikai figyelem től mentesült zónává is alakulhat ez az azeri-örmény konfliktus, amit pedig a rivalizálás dinamikájában látunk Oroszország és Törökország között, az voltaképp mondhatjuk azt, hogy a régi megszokott öreg történet, hiszen azáltal, hogy Oroszország kicsit erőteljesebben támogatja Örményországot, Törökország pedig jelentősen erőteljesebben támogatja Azerbajdzsánt, így pont azok a szituációk kezdenek el kialakulni, mint amiket láttunk Észak-Afrikában és a Közel-Keleten. Ugye gondolok itt például Szíriára, ahol Törökország és Oroszország két ellentétes versengő pólus támogatott, vagy Líbiára, ahol ugyanez a helyzet. Ebben a rivalizálásban a legérdekesebb ugyanakkor az, hogy a NATO-tag Törökország és a NATO-val jelentős konfliktusban lévő Oroszország voltaképp egyfajta napfényes, derűs politikát folytat egymással, ilyen kisebb politikai vitáktól eltekintve, mint amikor Putyin megvárakoztatta Erdohánt, vagy volt ebből egy fordított eset is, nem látunk olyan súlyos politikai ellentétet, mint mondjuk a nyugati világ többi része és Oroszország között ebben a jelenlegi pillanatban.
Ha egy kicsit most az Európai Unióra koncentrálunk, akkor mit lehet arról elmondani, hogy melyik félt felett támogatja inkább? És ez azért is érdekes kérdés, mert ahogy említette, Azerbajdzsán gazdag energiában, amiben most éppen Európa szűkölködik. Viszont kulturálisan meg inkább Örményországgal tudna sorsközösséget vállalni, annál is inkább, hiszen ott egy demokráciáról beszélünk Azerbajdzsánnal szemben.
Tökéletesen rátapintott a problémának a gyökerére, és így is néz ki a helyzet. Örményországot mindig megpróbálták úgy kezelni a nyugati világban, mint a nyugati világnak a legkeletibb bástyája, hiszen egy keresztény nemzetről beszélünk, arról nem is beszélve, hogy az örmény kivándorlók, a történelem során az elmúlt több száz évben ellepték Európát, és mindenhol jelentős politikusokat találunk Európa szerte, vagy akár még az Egyesült Államokban is, akiknek örményvér csorgadozik az ereiben. Azerbajdzsán viszont rendelkezik azokkal az áramlatokkal, mind földgáz, mind kőolaj szempontjából, amik megmenthetik Európát abból a súlyos helyzetből, hogy energia nélkül maradjanak egy ilyen kritikus időszakban, amikor például megszűnik egyszer csak hirtelen a földgáznak az áramlása Ukrajna és Közép-Európa között. Ami a demokrácia kérdését illeti, a régiónak ugye nagyon kevés tapasztalata van a nyugati típusú demokráciából. Örményország kétségkívül demokratikusabb, mint Azerbajdzsán, ugyanakkor itt is sok visszaélést lehet tapasztalni. A Freedom House szerinti demokrácia indexe Örményországnak sem magas. Érdekes például Georgiának sokkal magasabb. Annak a Georgiának, akinek a politikusai például szeretnek más posztszovjet térségbeli országokba emigrálni és ott folytatni a politikai karrierjüket. Gondolok itt például a volt grúz miniszterelnökre, aki Odessa kormányzója lett később Ukrajnában. Tehát itt egészen extrém példákat találunk a Dél-Kaukázusban a demokrácia felfogásra. Ugyanakkor azt meg lehet állapítani, hogy Azerbajdzsán relatíve csak papíron köztársaság, ugyanis itt az Aliyev család uralkodásáról beszélhetünk immáron 30 éve. Először az idősebb Aliyev, most pedig a fiatalabb Aliyev az, aki uralja az országot, és hajtja végre az akaratát vasszigorral. Pont ez az a pont, ami mentén rendkívül megosztott az Európai Unió, és nem látok arra esélyt, hogy ez különösen a következő években feloldódjon, ugyanis 2020-nak a tapasztalata is az volt, hogy Törökország és Oroszország aktívan részt vett az események alakításában, ugyanakkor az Európai Unió voltak épp, ha jeltek ezzel a képpel, csak a partvonalról pislogott, és próbált rájönni, hogy most kit is kéne támogatni ebben a szituációban.
Ha most egy kicsit arra koncentrálunk, ami konkrétan most történt az egy héttel ezelőtti eseményekre, amikor is ugye a hír napvilágra került, hogy újra feszülté vált a helyzet a hegyi Karabag térségében. Arról tudunk, hogy 3 katona meghalt, és Azerbajdzsán közölte, hogy ellenőrzése alá von több stratégiai fontosságú pontot ebben a vitatott régióban. És hát érdekesség még, hogy ez nem sokkal azután történt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélt az örmény miniszterelnökkel, és Oroszország például Bakut vádolja azzal, hogy megsértette ezt a fajta nagyon törékeny békét. Milyen összefüggésekre lehet itt ebből következtetni Oroszországnak? Mi ebben a szerepe, ha egyáltalán van szerepe ebben a mostani konfliktusban?
Először is semmiféleképpen nem beszéltünk itt most egy kiugró eseményről, ugyanis csak hogyha az ember kicsit visszább görget a hírekben az elmúlt pár hónapban, akkor látja, hogy márciusban már volt egy összecsapás az örmények és az azeriek között, ahol viszont nem 3-an, hanem 14-15-en haltak meg. Tehát annak ellenére, hogy egy ilyen átmeneti status quo kezdett el felállni a Lacsin folyósónak a kialakításával, ennek ellenére folyamatosak az összetűzések a konfliktusos felek között. Az oroszok kétségkívül deklaráltan az azerieket nevezték meg felelősnek a konfliktus eszkalálódásával. Az ők úgy fogalmaztak, hogy az azeriek a Szaribaba hegységen keresztül megtámadták a Lacsin folyósót azzal a céllal, hogy elvágják a hegyi karabahi köztársaságot Örményországtól. Ez egyébként nagy valószínűséggel így is történt, ugyanis ne felejtsük el, hogy 2020-ban Örményország súlyos vereséget szenvedett Azerbajdzsántól, elvesztette az összes megszállt területét, amit Azerbajdzsánban szerzett 94-ben és az utána következő időszakban. Jelentősen meg is ingott Nikol Pasinyán örmény miniszterelnöknek a hatalma, aki annak ellenére, hogy egy gazdasági szempontból rendkívül sikeres örmény politikus, nem véletlenül, hogy újra választották, sikerült a számítástechnikai szektort behozni a Örményországba, egyre több IT szakember költözik el Oroszországból, Örményországba, hogy ott folytassa karrierjét. Ennek ellenére 2020-ban egy súlyos vereséget szenvedett el, egy olyan vereséget, amit még soha korábban más örmény miniszterelnök nem szenvedett el, és ennek az lett az eredménye, hogy állandóvá váltak a tüntetések Pasinyán személye ellen, a legutóbbi az májusban volt, és vélhetően ezt követően dönthetett úgy, amennyiben így döntött, de hát erről nincsenek hivatalos információk, hogy a megbékélés helyett, amire előtte törekedett, hiszen pár héttel ezelőtt még találkozott Georgiában Azerbajdzsán és Örményország külügyminisztere, tehát kétségkívül úgy nézett ki, hogy javulni kezd a helyzet. Ugye említettem korábban, hogy Törökországgal is tárgyalni kezdett Örményország. Lehetséges, hogy különösen a jelenlegi ukrajnai konfliktus fényében az örmények úgy érezhették, hogy eljött az ideje annak, hogy megpróbálják kiterjeszteni a területet, és az orosz békefenntartók voltak épp csöndben tartásával a hátuk mögött kezdtek el megalkotni dolgokat. Mind a kettő teória nem lehet egyértelműen tudni, hogy mi történt. Annyi bizonyos, hogy az oroszok itt most elég egyértelműen az örmények oldalán álltak ki, ami nem véletlen, hiszen Azerbajdzsán az utóbbi időben szinte minden kétséget kizáróan Törökország szövetségeseként kezdett el fellépni, és Oroszországot második pozícióba helyezte, így ezzel Örményországot hagyva Oroszország egyetlen regionális szövetségesének. Másfelől pedig Örményországból az utóbbi fél évben rendkívül sok kritika érte Oroszországot, főként azért, hogy jelentések jelentek meg arról, hogy az orosz békefenntartók terrorizálták a különböző örmény falvaknak a lakóit, ami szintén nem egy egyedi eset, nem először hallunk ilyet az Oroszország békefenntartói által ellenőrzött területekről. Ugyanakkor Oroszország azt nem engedhette meg, hogy az egyetlen regionális szövetségese egy számukra ennyire viharos időszakban, amikor voltak épp háborúban vannak egy másik országgal, még akkor is, hogyha ezt Moszkva nem vallja be, elengedje egy számára szintén fontos régiónak a kezét teljesen. És ehhez viszont az egyetlen megbízható szövetségesükhöz kellett nyúlnia Örményországhoz, már csak azért is, mert Örményország hasonlóan a közép-ázsiai orosz szövetséges államokhoz az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta meglepően nagyon csöndben volt. A közép-ázsiai sztánok, illetve Örményország sose szavazott Oroszország mellett az ukrajnai konfliktus óta, vagy el sem ment a különböző ENSZ szavazásokra, vagy hasonló tárgyalási fórumokra, ahol szóba kerülhetett Ukrajna kérdésköre. Tehát Oroszországnak most meg kellett mutatnia, hogy ha kell, akkor egy szövetségese mellett ki tud állni, hasonlóan, mint ahogy tette ezt kazak szövetségesével, Kasim Zsomár Tokajevvel január-február során.
Ahogy már itt a műsorban többször is utaltunk rá, ugye ez az azeri-örmény konfliktus nem új keletű, elég hosszú múltra tekint vissza, és felmerül a kérdés, hogy nyilván két olyan állam, amelyiknél folyamatosan fennáll egyfajta háborúnak a kirobbanásának a veszélye, egy eszkaláció, biztos, hogy fegyverkezik, vagy sok időt és energiát fordít a hadseregének a fejlesztésére. Lehet-e azt tudni, hogy ezeket az államokat, Örményországot, Azerbajdzsánt kik fegyverzik fel, és milyen ilyen jellegű kapcsolataik vannak?
Ez egészen egyértelmű, mint korábban említettem, Azerbajdzsán hatalmas bevásárlásba kezdett a török fegyverpiacon. A legmodernebb, legkorszerűbb fegyvereket vásárolta meg, így például a Bayraktar drónokat is. Ugyanazokat a drónokat, mint amiket egyébként Ukrajnának sikerült beszerezni a Törökországtól. Ez egy nagyon érdekes párhuzam egyébként, hogy az ukránok az orosz katonák ellen ugyanazt a Bayraktar drónt használják, mint amit az azeriek az oroszok által támogatott örmények ellen. Tehát itt ismét megjelenik a török-orosz rivalizálás egymással. És pont ezek a fegyverek voltak azok, amikkel Azerbajdzsán sikeresen legyőzte az elavult fegyverzettel, korszerűtlen fegyverzettel rendelkező Örményországot 2020-ban. Örményország sokkal nehezebb gazdasági helyzetben van, összesen hasonlítható a két országnak a gazdasága. Örményországban nincsen annyi nyersanyagkészlet, mint amennyi Azerbajdzsánban, nem vezetnek át rajta jelentős vezetékek, illetve tengerparttal sem rendelkezik. Részben ezért is lenne szükséges egy kiegyezés Örményország és Törökország között, hogy Örményország teljes jogú tagja lehessen a globális piacnak, tehát különösen a 20-20-as háború elején közelébe sem érhettek azoknak a fegyvereknek, amikkel Azerbajdzsán rendelkezett, és ez is vezetett Jereván vereségéhez ebben a konfliktusban. Vélhetően az örmények az oroszoktól szereztek be azóta fegyvereket, de az oroszok erről nem nyilatkozhatnak nyíltan, ugyanis az oroszok arra is törekednek, hogy jó kapcsolatot ápoljanak Azerbajdzsánnal. Ugyanis számukra fontos ugyanúgy Azerbajdzsán, mint ahogy Örményország, bár Azerbajdzsán egyre kevesebbet és kevesebbet kér Moszkvából, amíg ilyen jelentősek a török külpolitikai igények a régió irányában.
Még egy pár mondatot beszéljünk Iránról, Iránnak a szerepéről. Milyen hatással van ő arra a térségre, és milyen érdekei vannak ott?
Irán egy csendes megfigyelője a régiónak. Főként azért, mert Iránnak elegendő belpolitikai viszálya van ahhoz, hogy a legtöbb fókuszt az befele fordítsa. Ugyanakkor látunk egy egyre közeledő, egyre barátibb politikát Oroszország és Irán között, aminek példája lehet például az iráni kémrakéta, amit nemrég az oroszok kiküldtek az űrbe. Tehát itt Irán ismét vakarhatja a fejét, és gondolkozhat, hogy kinek az oldalára álljon. Kicsit azt látjuk itt, mint amit az Európai Unió és Örményország vonatkozásába, hogy Irán kulturálisan közelebbnek érzi magát Azerbajdzsánhoz, ugyanis az Azerbajdzsán és Irán a két egyetlen deklaráltan síta muszlim állam a világon, a többi az inkább szunnita jellegzetességű muszlim állam a világon. Ugyanakkor, hogyha Oroszországhoz szeretne közeledni Irán, ami segítené visszaszerezni azt a jelentős regionális pozícióját, amit szépen lassan Törökország elcsent tőle, akkor viszont Örményország irányába kell közelednie, amivel kulturális összefüggései nincsenek, egyszerűen az egy gyorsabb belépés az oroszországi várószobába, ahonnan viszont gyorsan be lehet jutni a Kremlbe.
És hát akármennyire is furcsán hangzik az azeri és örmény konfliktus miatt, vagy ennek kapcsán érdemes szót ejteni Magyarország álláspontjáról is. Nyilván sokaknak ismerősen cseng az azeri baltásgyilkosnak a neve, vagy ez a kifejezés. Magyarország hogyan foglal állást? Ugye azt tudjuk, hogy a türk tanácsban milyen megfigyelők vagyunk, és Azerbajdzsán pedig tagja ennek a tanácsnak. Örményországgal pedig nem tudom, hogy van-e egyáltalán olyan szoros külkapcsolatunk, ami említésre méltó.
Sajnos különösen a baltásgyilkos eset óta a diplomáciai kommunikáció voltaképp megszűnt Jereván és Budapest között, ami kulturális értelemben nagy veszteség. Ugyanakkor Azerbajdzsánnal rendkívül megerősödött Magyarország kapcsolata, részint az ön által is említett türk tanács miatt, részint pedig a földgáz és kőolaj készletek miatt. Ugyanakkor azt lehet megállapítani, hogy hasonlóan, mint ahogy az ukrajnai helyzetnél látjuk, Magyarország itt sem fogalmaz meg olyan jelentős különvéleményt, hanem inkább próbálja követni az Európai Unió tendenciáját. Az Európai Unió az például az örmény-azeri összetűzésekkel kapcsolatban megfogalmazott egy felszólítást Charles Michel európai tanácselnök nevében, ahol arra szólították fel a feleket, hogy azonnal kössenek békét, vagy kössenek fegyverszünetet, de a lövöldözést hagyják abba, és Magyarország ehhez csatlakozott úgy szint. Tehát azt látjuk, hogy Magyarország a békítő felek között van, és nem foglal egyértelműen állást egyik vagy másik fél mellett.
Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet junior elemzője, biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen a meghívást!